Az előadás címében idézőjelben volt a vonakodó csatlós, ezt magyarázatra szorul.
A vonakodó csatlós kifejezést én Montgomerytől, az utolsó amerikai budapesti követnek a 1947-ben megjelent visszaemlékezéséből vettem. Ő írta, jellemezte, minősítette Magyarországot vonakodó csatlósnak. És arra is utal ez a jelző, a vonakodó csatlós, hogy nem igaz az, amit aztán Rákosi és szellemi követői és a későbbi balliberális értelmiség már is fölemleget, hogy Magyarország az utolsó csatlós, inkább vonakodó csatlós volt, amely csak annyiban szolgálta ki a katonai szövetséges harmadik birodalmat, amiben mindenképpen szükséges volt. Ez a politika jellemezte a Kálai Miklós vezette kormány politikáját. Kétségkívül az, hogy március 19-ek után, március 23-án 1944-ben, amikor föláll a Quisling kormány, a Sztójai Döme vezette új kormány. Ez nem azt mondom teljes mértékben, mert ez sem igaz, de nagy mértékben kiszolgálja a németek érdekeit, de még így sem mondható az, hogy az utolsó csatlós lenne Magyarország.
Kinek vagy kiknek volt az érdeke az, hogy a németek megszállják Magyarországot?
Nyilván Magyarországnak és a magyar népnek nem állt érdekébe a megszállást. Erről keveset szoktak beszélni, de a nyugati szövetségeseknek és Moszkvának érdekébe állt. Tudnék, a nyugati szövetségesek úgy gondolkoztak, hogy azok a titkos tárgyalások, amelyek 1942 nyarán már elkezdődtek, majd 1943-ban és 44 első két hónapjában folytak, amelyek azt célozták, hogy Magyarország egy adott pillanatban, amikor lehetséges, úgymond kiugorjon a háborúból. 1943. szeptemberében egy előzetes fegyverszüneti egyezményt is aláír a magyar kormány megbízottja a nyugati szövetségesek megbízottjával. Tehát ezek a titkos tárgyalások, és ezt a nyugati szövetségesek is tudták, előbb-utóbb ezeknek a híre eljut Berlinbe is. Hitler előbb-utóbb tudni fog arról, hogy egyik szövetségesük, a magyar királyság az ellenséggel úgymond lepaktált. És ennek az lehet a következménye, és az is lett a következménye, hogy Magyarországot katonailag megszállják. De miért állt érdekében ez a nyugati szövetségeseknek? Ők egyetlen egy szempontot tartottak szem előtt, hogy hány hadosztályt kell elvonni a kelet és déli frontról, tehát Olaszországból is a keleti frontról, illetve Franciaországból, ezzel meggyengítve ugye a német védelmet, és minél több hadosztályt vonnak el a németek, és vetnek be Magyarország megszállása, az annál jobb. Ez az egyetlen dolog, ami érdekelt őket. Az is tisztában voltak, hogy ha Magyarországot megszállják a németek katonailag, akkor bizony az itt lévő 800 ezeres zsidóság, és hangsúlyozom még egyszer a 800 ezeres számot, ez a magyar állampolgárságú zsidóság, hiszen rajtok kívül még egy olyan túl 20 ezerre lehet tenni azokat a zsidókat, akik nem magyar állampolgárok voltak, hanem lengyel, román állampolgárok, tehát ide menekülnek a 41, 42, 43 folyamán. Nyilván, hogy szörnyű helyzetbe fognak kerülni, ezzel Londonban és Washingtonban tiszta voltak, egyszerűen nem érdekelt őket. Számukra egy volt a fontos, minél több hadosztályt vonjanak le németek.
Az előadásában kitért arra, hogy Horthy ugye nem fogadta el, hogy aláírja azt az egyezményt vagy nyilatkozatot, hogy Magyarország kérte a német megszállást, de mégis elfogadta, amikor Hitler azt vetette be, hogy jó, akkor Antonescu-t is behívja. Miért volt ez úgymond aduász Hitler kezébe, vagy miért kellett tartani Antonescu-tól?
Bukarest a másik bécsi döntés kihirdetésétől kezdve úgy gondolta, hogy ez egy átmeneti állapot, tehát nem törődtek bele, és nem is úgy fogták föl, hogy ez egy végleges valami. Úgy gondolkoztak, és úgy is politizáltak, hogy ez egy átmeneti állapot, majd a háború után, amelyben ugye a németek győzni fognak, hogyha mi jó fiúk leszünk, és kellőképpen kiszolgáljuk a németeket, akkor jutalomból visszakapjuk Észak-Erdélyt. Tehát ez volt Antonescu és köre, illetve a teljes román politikai osztálynak a gondolkodása. Éppen miatt az az Antonescu, amely ugyanúgy titokban tárgyalt a nyugati szövetségesek, és titokban ugyanúgy tárgyalt a megbízottain keresztül, mint a kálai kormány, el tudta hitetni Hitlerrel, hogy ellentétben a magyarokkal, a románok megbízható szövetségesek, román kiugrás nem lesz, sajnos Hitler ezt el is hitte. két tervet kellett kidolgozni a német vezérkarnak, a Margaréta 1, Margaréta 2 tervet. A Margaréta 1 Magyarország katonai megszállásának a terve volt, a Margaréta 2 lett volna Románia katonai megszállása. Ennek a tervnek a végső kidolgozását leállította Hitler, mert annyira megbízott Antonescu-ba. Jellemző, hogy Antonescu Magyarország katonai megszállása előtt néhány nappal, tehát február végén is Berlinbe utazott, és Magyarország katonai megszállása után néhány nappal, március 23-án ugyancsak ott van, és mindig azt forszírozza, hogy szívesen részt vennének Magyarország katonai megszállásába. Gondoljunk bele, ez azt jelenti, hogy Észak-Erdély és a Székelyföld hamarabb kerül román uralom alá, mint ahogy került, tehát nem 1944 szeptemberében, hanem már mondjuk 1944 márciusában sokkal több szenvedés, sokkal több véráldozatba került volna ez a megszállás, arról nem is beszélve, és Hitler ettől azért tartott, hogy akkor a két szövetségesek között egy ilyen külön kis háború, tehát egy magyar-román háború összecsapás nagy valószínűséggel kialakult volna.
Befolyásoltak-e az akkor, a 70 évvel ezelőtt történtek a később elcsatolt területeken élő magyarok sorsát?
Olyan értelemben igen, hogy a zsidó származású magyar állampolgárokat, a vidékieket ugye Észak-Erdélyből is deportálják, és az történik velük, ami történik, tehát ez egy közismert dolog. Ugye a 20. század Magyarországban háromszor szállják meg katonilag az országot, 18-19-ben szerbek, majd királyi Románia, majd a később létrejövő Csehszlovákia csapatai, 44 márciusában ugye a németek, 44 szeptemberétől 45 áprilisáig a Vörös Hadseregnek a csapatai, és így visszatekintve erre az évszázadra azt kell mondjam, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű megszálló csapatokkal kell szembenézni a lakosságnak. Gondoljunk arra, hogy nem igaz az, hogy a német megszállásnak annyira örvendett az átlag magyar. Nyilván voltak olyan dunántúli sváb falvak, ahol virágokkal köszöntötték a megszállókat, de ez kivételszámba ment. De azért ezek a német megszállók tömeges erőszakot nem követtek el a lányainkon, asszonyainkon, öregasszonyokon, gyerekeken. Olyan tömeges fosztogatás nem történt, mint szovjet részről, és a szovjeteket pedig tudjuk, hogy hogy viselkedtek. Tehát ezért mondom azt, hogy megszálló és megszálló között nagyon nagy különbség volt, és ezt utólag tudjuk a 20. század történelmét ismerve.